Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Két héttel ezelőtti adásunkban egy nagyon izgalmas témát kezdtünk el feszegetni a beszélgető partneremmel, és akkor megígértük, hogy folytatjuk ezt a beszélgetést, ugye az elfogadható viselkedésről, arról, hogy napjainkban mi számít elfogadható viselkedésnek, mit jelent jónak lenni, tudják-e a gyerekek, hogy hogy kell jónak lenni. A mai műsorunk az előző műsorunk folytatása, és vendégem Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó, a Kiskunhalasi Napsugárovodák Sziládi Áron utcai óvodájának óvodapedagógusa, és egyben, mint anyuka is azt gondolom, hogy mint szakember és mint édesanyja is hiteles beszélgető partnerem nekem ebben a témában. Ildi, nagyon sok szeretettel köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és tudjuk folytatni ezt a nagyon izgalmas témát.
Nagyon szépen köszönöm, hogy közös lehetőséget tudtunk teremteni.
Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy sok szakirodalmat olvastam ezzel kapcsolatban, és mi pedagógusok, akik gyerekekkel foglalkozunk, és mondjuk a korosztályunk, nekünk még ugye azt tanították, hogy, és a rengeteg szakirodalom foglalkozik ezzel, hogy a gyerekek viselkedésének bármi nemű korlátozása bizony a gyerek személyiségfejlődése szempontjából súlyos következményekkel járhat. Ez azonban azt gondolom, hogy ma már elfogadott és ma már kimondott dolog, hogy ez egy nem biztos, hogy járható út, hiszen ez azt eredményezte, hogy a felnövekvő generációkra túlzott önérvényesítés, az öntörvényűség, az empátia hiánya, illetve a szélsőségek elfogadása jellemző. Ez nem mondható el minden gyermekről, de ezek megjelentek, és ezek mellett nem lehet elmenni. És azt gondolom, hogy háttérbe szorult az olyan nevelési mód, mint az empátiára nevelés, a segítőkészségre, az elfogadásra, a kompromisszumkészségre való nevelés, mert ez háttérbe szorult. Mert azok a gyerekek, akik ilyen nevelést kaptak, vagy ez került náluk előtérbe, azok egy kicsit elnyomottakká váltak, áldozatokká váltak. És itt jutottunk el szerintem ahhoz a ponthoz, ahol ki kell mondanunk a magatartásnak egy olyan fajtáját, az agresszív magatartást. Illetve van egy nagyon-nagyon jó kis szakkifejezés, amit én tőled tanultam, ez az oppozíciós zavar gyermekkorban. Megmondom őszintén, hallottam a kifejezést, nyilván nem foglalkoztam vele mélyebben, és azt gondolom, hogy nagyon sok szülő sem tudja, hogy mi ez, és egy kicsit beszélgetnénk erről, mert előzetes beszélgetéseink alapján azt gondolom, hogy ez megint olyan dolog, amit jó, hogyha mindannyian tudunk, hogy mit is takar ez az oppozíciós zavar.
Igen, tehát ez a fogalom már megjelenik óvodában, ez azt jelenti, hogy a gyerek tartósan ellenséges. Tehát azt is magában foglalja, hogy bármiféle kezdeményezésre a gyerek negatívan fog reagálni, elutasító lesz. Hát ez az agresszió meleg ágya. Tehát ez ugye, hogyha ezt az oppozíció zavart figyeljük, akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gyerek egy ilyen alvó állapotban van, én ezt így tudnám megfogalmazni, de egy olyan alvó állapotban, hogy bármikor ugrásra kész lesz. Na és amikor az ugrásra kész lesz, az lesz az agresszió, amikor megjelenik konkrétan, és föllép a környezete ellen, aztán, hogy ezt most a tárgyak ellen fejti ki, a társai ellen fejti ki, saját magával szemben fejti ki, ugye ez egy elég súlyos állapot, tehát az azért már pszichiátriai tünet, ezt nagyon jól tudjuk, hogyha valaki saját magát károsítja meg, hajtép és egyebek, ezeket ugye tudjuk, azért óvodáskorban nem fordul elő sűrűn, sőt, elég ritkán, hála jó Istennek, ez inkább a tizenéveseknek a problémája, de bizony ez a zavar, ez megjelenik már óvodáskorban, és innen egy ugrás lesz az agresszió. Tehát ugye agresszív magatartásnak hívjuk azt, amikor olyan rombolást végez a környezetében, ami egy abszolút a társadalmi normákkal összeegyeztetetlen. Óvodáskorban is olyan rombolást végezni, hogyha megüti úgy a társát, ellöki úgy a társát, hogy például tartós sérülést okoz ez, vagy például megrongálja a környező bútorokat, vagy hangsúlyozom saját magában is kárt tesz. Tehát elég szélsőséges esetek is előfordulnak azért óvodán belül is, nagyon jól tudjuk. Itt is mindenképpen meg kell néznünk a kiváltó okot. Rendkívül fontos, és nagyon sok kiváltó oka lehet. Az biztos, hogy az agresszió az mindig egy figyelemfelkeltő jel, vagy tünet együttes, én inkább így mondanám, soha nem szabad mellette elmenni, mert ugye az, hogy most ő neki rossz napja volt, és most hirtelen idegesen reagált, én ezt nem sorolnám az agresszió témakörébe. De ezt a bizonyos oppozíciós magatartást, ez az abszolút ellenálló, hosszú távon hálon ellenálló, ezt azért látjuk, amikor naponta 15 olyan esetünk van ugyanazzal a gyerekkel, hogy nem tudunk zöldágra vergődni, de már 3 hónapja. Hát azért ez az eléggé figyelemfelkeltő, hogy itt baj van.
Tehát amikor azt hallod, hogy azt mondja a gyerek, hogy már csak azért sem, tehát kérek valamit, és nem, és folyamatosan nem, és már csak azért sem, és hiába kérek, nem teszem meg, Tehát ezt nevezzük opozíció zavarnak?
Igen, igen. Abszolút, amikor egyáltalán nem hajlandó együttműködni, és nem azért, mert nem képes rá, abszolút képes rá, de ő ennek tudatában is van, hogy képes rá, és valami miatt nem szeretné megtenni. Egyébként ez tényleg ez a figyelemfelkeltés, hogy figyelj már rám, hát nem úgy működök, hogy eddig működtem. Valami zavar állt föl a személyiségembe, valami történt otthon, bárhol, valami megváltozott, nem tudok vele mit kezdeni. Rengeteg olyan hatás ért, amit nem értek. Tehát ezek mindig figyelemfelkeltőek. És egyébként nagyon sok összetevője van, meg a kiváltók is rendkívül sokféle lehet, és sajnos most már arról is kell beszélnünk, ami nagyon nagy szorúságot tölt el, hogy itt meg kell említeni a genetikát is. Tehát az öröklött diszpozíciókat. Tehát, hogy sajnos nem tiszta lappal születik a gyerek. Ez egy nagyon fájdalmas dolog, hogy ha olyan gyerek van az ember kezébe, akinek az előző 9 hónapjára nem figyelt oda a szülő, tehát a prenatális szakra, nem kapta meg azokat a segítségeket, amit meg kellett volna kapni, sem az édesanya, sem a gyermek, sem esetleg az édesapa és az egész család, vagy nem várt terhességből született. Tehát ezért ezeket is be kell kalkulálni. Plusz egy nagyon terhelt genetikai háttérrel született, kimondottan ideg problémákkal küzdő családok gyermekei is azért megjelennek az óvodában, mert nyilván nem ez alapján választjuk, hogy most kikerüljön hozzánk, de például erről is említést kell tenni. Negatív mintáról, mint okról. Aztán, hogyha nem tudom a dühömet kezelni, ugye? Tehát ez is a negatív minta, hogyha nincs stratégiája a szülőnek például a düh kezelésére. Ha mondjuk, ha már a düh kezelni kell, akkor az már egy elég súlyos probléma, de erről is kell beszélnünk, mert ez is létező is, és nagyon komoly, nehéz feladat, én azt gondolom az óvodapedagógusoknak és a tanítóknak is nyilván.
De gondolom megoldás van, hogy tudjuk ezt a magatartásformát kezelni, azt, hogy tudjuk, azt a következőkben fogjuk majd átbeszélni, most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Mai műsorunkban folytatjuk a téma boncolgatását, amelyben a viselkedésről, a megfelelő viselkedésről, a jónak lenni fogalmáról beszélgetünk. És ugye egy nagyon érdekes szó, amit megtanultunk, ez az opozíciós zavar gyermekkorban. És ugye azzal fejeztük be az előző részt, hogy is kell lereagálnunk ezeket a helyzeteket, mert tulajdonképpen az a legnagyobb segítség a szülőnek, hogyha konkrétan el tudjuk mondani, hogy abban a helyzetben, amikor a csak azért se, és nem akarom, és már ha feje tetejére állsz, akkor sem, hogy akkor mi a helyes magatartás. És ahogy én a beszélgetésünkből leszűrtem, és úgy visszaemlékszem az előző beszélgetésre, azt gondolom erre a helyzetre a mi asszertív magatartásunk a legjobb módszer. Jól gondolom?
Igen, abszolút, itt is nagyon jól lehet használni. Tehát nem véletlenül hoztuk ezt az előző műsorba példaként ide, hogy nagyon-nagyon jó módszer az asszertivitás és az asszertív módszer alkalmazása, mert egyetlen egy út marad, az, hogyha én annak ellenére, hogy a gyerek esetleg tombol, én azért próbálok egy nyugodt, meleg légkört biztosítani. Tehát, hogyha én újra agresszívan fogok föllépni, akkor agresszív erők összecsapnak, és tulajdonképpen összeadódnak, és egy óriási kisülést fog eredményezni, és nem hiszem, hogy az szolgálná, hogy most ott a személyiség épülne bármilyen szinten is. Tehát bármennyire is bonyolult, amit én mondok, tényleg az, szükséges egyszerűen egy olyan meleg légkört teremteni, megállni egy fél pillanatra, és egy picit a gyereket visszahozni, hogy utána tovább tudjunk lépni. Na most itt azért közben én azon gondolkodtam, hogy azért a között tegyünk különbséget, amikor a gyerek például idegrendszere tekintetében gyenge. Tehát ott azt én az agresszió legszélsőségesebb elemének sorolnám, de amikor a gyerek heteken, hónapokon, éveken keresztül agresszív, folyamatosan minimális szünettel, ott szakember segítségét kell igényelni. Tehát ott lehetünk asszertívek, ott lehetünk megértőek, ott a meleg légkört biztosíthatjuk, de hogyha ennek a gyereknek nagyon súlyos sérülése van, vagy genetikai, vagy organikus problémája van, akkor azt mi nem fogjuk tudni megoldani. Tehát a kettő között óriási különbséget tennék.
Előfordulhat, hogy agresszíven reagál egy helyzetre, amikor elveszik a játékát. Tehát, hogy nem állandóan jelen levő agresszió, hanem bizonyos helyzetek váltják ki az agressziót. Tehát, hogy egy kicsit erről a kiváltó okokról esetleg még, vagy nem is tudom, hogy mi az, amit még érdemes itt megemlíteni.
Hát igen, mindenképpen azt szerint sorba tudjuk rakni magát az agressziót, hogy mi a kiváltó ok. Tehát ugye most maradjunk itt az óvodás korban, mert leginkább ugye ez a mi szakterületünk, amiben ugye jártasak vagyunk. Tehát nyilván, hogyha összevesznek egy játékon, akkor az ember oda megy és segítséget nyújt. Azért lesz a gyerek agresszív abban a helyzetben, mert nincs megoldási stratégiája. Nem tudja elérni, amit ő szeretne. Nem tudja megszerezni a játékot, nem feltétlenül kérte például el. Itt van jelentősége megint, amiről beszélgettünk, a kérem, köszönöm, légy szíves, és hogyha ezt például kialakítjuk a gyerekben, és mi óvodában ezt tesszük, hogy kialakítjuk, akkor kötelező odaadni neki, ha elkérik. Tehát nem tetszik a gyereknek, valóban nem szívesen adja oda. Megtanul késleltetni, mert nincs mit tegyen, mert azt mondták, hogy oda kell adni, és ugye azt is tudja, ha most nem teszi meg következő körben, ő sem fogja megkapni, tehát akkor itt már megint egy kicsit okokozati viszony, tehát megint rengeteget nevelünk és tanítunk a gyereknek, illetve ez egy stratégia, hogy én elkérem. Ha ennek nem sikerült, akkor ha agresszíven áll hozzá a gyerek, nyilván ott becsatlakozik a felnőtt is segítséget fogadni, és ott meg fogják nagyon röviden beszélni a pedagógus és a két kisgyerek, hogy mi történt. És igen, megbeszéljük, és arra tesszük a hangsúlyt, hogy mit váltott ki a gyerek a másikból. Azt váltotta ki, hogy erőszakosan elvette tőle, ez neki rosszul esett. És az érzelmeinkről beszélgetünk már megint. Tehát itt megint egy nagy probléma, hogy azt látom, hogy nem kapnak az érzelmek elég hangsúlyt. És a szülő se vállalja föl az érzelmeit, hanem bebújik egy burokba, mert ő lesz a felnőtt és az erős. A gyereknek nem feltétlenül erre van szüksége. Nyilván nem arra van szükség, azt lássa, hogy az édesanyja egyébként összeomlik két percenként, ez megint egy szélsőség. De az, hogy hibázhat a szülő, az, hogy neki vannak olyan érzelmek, amik nehezére esik, az, hogyha valakit elveszítünk, és ezt föl kell dolgozni. Tehát azért ezt megmutathatjuk a gyereknek, és erről beszélhetünk leginkább. Mert az, hogy megmutatjuk, és úgy marad a gyerek, és nem tudja, hogy mi történik. De én azt mondom, hogy most nagyon rossz volt a napom, rosszul érzem magam, ideges vagyok, legszívesebben sétálnék egy nagyot. Akkor a gyerek ezt meg fogja érteni. És nem kell nekünk mindig jó szülőnek lenni, nem is tudunk jó szülőnek lenni. Na most ez is egy rengeteg agresszió forrás, én úgy gondolom, amikor összecsap a gyerek és a felnőtt, mert a felnőtt frusztrált, ideges, fölmérgesítették a munkahelyén. A gyerek szintén, mert elvették a játékát, hazamegyünk, és akkor ez a klasszikus, hogy valaki belerúg a kutyába. Ugye? Tehát szegény kutya nem tett róla, a kutya nem fog visszakérdezni, de a kutyán levezettük a dühöt egy részét, de aztán a két ember előbb-utóbb össze fog csapni, és akkor megérkezik a képben még nagy isten a nagy testvér vagy az apuka, és akkor tényleg úgy érezzük magunkat, mint egy nagyon-nagyon nagy olasz családban, ahol senki nem tudja már, miről beszélgetünk. Tehát nyílt, megértő kommunikáció, azaz asszertív magatartás. Ez az út. És szerintem az egyetlen út.
Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, majd folytatjuk a beszélgetést a viselkedésről, az elfogadható viselkedésről.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a magatartásunkról, a gyermekeink magatartásáról, jónak lenni, rossznak lenni, mit is jelentenek ezek a szavak. Nagyon sokat beszéltünk itt az asszertív, illetve az agresszív viselkedésről, arról, hogy mit is jelentenek ezek, de az a viselkedés, tehát ha magát a szót kellene definiálni, azt, hogy mit is jelent a viselkedés?
Hát igen, röviden azt gondolom, hogy úgy lehetne, hogyha most megint az óvodás kornál maradnánk, tehát a viselkedés nem más, mint alkalmazkodni a társadalmi szabályokhoz, a közvetlen környezethez, és úgy élni a mindennapokat, hogy ne menjünk szembe a régi értékekkel. Tehát a régi értékeket ezt nagyon idézőjelbe tenném, mert azért elég baj, hogy én azt mondtam most, hogy régi érték, lehet, hogy Freud szólt ki belőlem, mert hogy miért régi érték az, hogyha betartom a szabályokat, amit hoz az intézmény, amit hoz a család. Tehát a viselkedés az, amikor együtt tudok működni a partnerekkel, a társakkal, a szülővel, gyerekként is, a felnőtt a felnőttel, mert itt a viselkedés nélkül azt gondolom, ha kilépünk, akkor már tudom, hogy viselkednem kell az utcán, tehát azért nem engedhetek meg magamnak akármit, tehát a viselkedés nélkül nem nagyon lehet elképzelni ezt az életet, tehát egy nagyon-nagyon fontos szegmens. A helyes viselkedés aztán mindenféleképpen egy olyan, ami mellett nem szabad elmennünk, és most mi erről beszélgetünk éppen.
Mit jelent a viselkedés zavara?
Tehát nyilván ez egy ellentétes fogalom, amikor megbomlik ez az egység belülről, mindig belülről kifele hat. És akkor, amikor a viselkedés zavarról beszélünk, ehhez nem feltétlenül kell agressziónak társulnia, az egy olyan fölbomlott és egy olyan, tulajdonképpen egy a személyiség kapcsán az történik, hogy nem tudunk előre haladni a megkezdett úton, és nem tudjuk betartani azokat az alapvető szabályokat. Na most a nem tudjuk, és a nem akarjuk között óriási különbség van. Mind a kettőt én a viselkedés zavarhoz kötném. Tehát akkor, amikor én egyfolytában kötözködöm a felnőttel, vagy akkor, amikor én egyfolytában ellentmondok a szülőnek, amikor én ellentmondok a társamnak, amikor én állatot kínzok például, hogy a legszélsőségesebb elemet is említsem. Nem vagyok hajlandó végigvárni a másiknak a mondatát. Nem figyelek igazán rá. Mindig mást hibáztatok. Ha valaki odajön hozzám és valamit szeretne tőlem kérni, abban a pillanatban hárítok. Hogyha még inkább szeretne tőlem kérni, akkor még inkább hárítok. Tehát egyszerűen az történik, hogy nem figyelek oda a környezetemre és a környezetemből érkező jelzésekre. Ezzel együtt azt érzem, hogy engem csak bántanak, sértődékenyé válok, túlérzékenyé válok. Ok nélkül úgy tűnik, hogy haragossá válok, mint hogy engem folyamatosan bántanának. És ez nem ilyen üldözési mánia, tehát véletlenül sem erről beszélgetünk, hanem arról beszélgetünk, hogy valami hiányállapot jelentkezik a személynél, ez a kisgyereknél is, valamiből nem kap eleget. Általában egy 3-6 éves gyerek a szeretetből nem kap eleget. Ő nem fogja megfogalmazni azt, hogy anya, szeress engem többet, legyél velem többet, mert nem tudja, mi történik, csak azt érzi, hogy úgy, ahogy most van, nem konformos, tehát non-konform, ugye mondhatjuk nyugodtan így, nincs meg a konformitása, nem érzi magát jól, nem érzi magát a biztonságba, és előbb-utóbb azért arra rájön, hogy nem szeretik őt eléggé. Ezért lenne lényeges, főleg nagyon-nagyon fontos, a testi kapcsolat kimutatása óvodáskorba. Meg kell öleljem, az arcomon látszani kell, hogy én boldog vagyok. Tehát az, amikor én oda megyek a gyerek, és azt mondom, hogy nagyon örülök, amit ma eléltél, csodálatos volt, fantasztikus volt, farccal. A gyereknek ebből annyi maradt, hogy ez nem számít. Múltkor beszélgettünk az egyik alkalommal arról, hogy a verbális kommunikációt mennyiben segíti a metakommunikáció, ugye? Tehát milyen üzeneteket hordoz az arcunk? Hát rendkívül erős üzeneteket, és azt kell tudnunk, hogy 3 és 6 éves korú gyerekeknél a metakommunikáció, a mimika sokkal erősebb, mint a verbalitás. Nem emlékszik, mit mondott a másik, de arra emlékszik, hogy milyen volt az arca, és hogy csúnyán nézett rá. Ez megmarad. Évekig hurcibálja. És ilyenkor van az, hogy felnőttként megnyomódik a gomb, ugye, amikor meglát egy ilyen arcot. Mert ez valahogy besül a személyiségbe. Tehát jó lenne megtámogatni a gyerekeinket egy kicsit az érzelmi úton is, egy kicsit jó lenne megtámogatni azáltal, hogy kivenjük fejezni az érzéseinket, ne adj Isten, megölelgetjük őket, és ez úgy mindennapos rutinná válik. Tehát ez nagyon igaz az, hogy pár percet érdemes lenne öleléssel eltölteni minden nap.
Visszakanyarodunk egy kicsit az agresszióhoz. Mondhatjuk azt, hogy az agresszió egyfajta viselkedés zavar?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a viselkedés zavarból agresszió lesz, vagy így, vagy úgy. A mértékét most nem tudnám nyilván meghatározni, mert ezen belül is rengeteg féle van. De szinte én úgy érzem, hogy a viselkedés zavar előbb-utóbb kisüti szó szerint a személyiséget. Tehát akkor, amikor ezekre nem érkezik neki válasz, mondjuk beszéltük, hogy a viselkedés zavar, ez mindig valami üzenetet küld a környezete felé, hogy baj van vele. Nem kap visszaigazolást, hogy észrevették az ő problémáját, akkor erősebben fog föllépni. És akkor jön az, hogy egy nagyon hatásos eszközhöz folyamodik, kárt tesz a környezetében. És ez az agresszió.
Lehet ezt az agresszió típusokba sorolni?
Igen, sajnos egyértelműen lehet, és nem tudom, melyik a jobb, ugye a két alaptípusa nyílt, amikor egyértelműen látom, konfrontálódik, odavágja a széket, nyakon vágja a másikat, csúnyán beszél vele, meghúzza a ruháját, tehát most ezt nyilván nem arról beszélünk, hogy egyszer-egyszer megtörténik, hanem most tételezzük föl, hogy naponta többször hiába mondjuk el neki, húzamosabb ideig megtörténik, akár otthon, akár az intézményben, ezek a látható jelei. De van az úgynevezett elfojtott, amikor semmi nem látszik, csak valami van ezzel a gyerekkel, nem olyan, mint régen volt. Sokkal passzívabb lesz. És egyszer csak azt látjuk, hogy nem úgy működik, ahogy eddig működött. És az a baj, hogy ennek előbb-utóbb lesznek testi tünetei. Illetve előbb-utóbb maga ellen tud fordulni. Mondjuk ez az a kategória, hál' Istennek, ami nem a 3 és 6 éves korú gyermeknél jelentkezik, hanem sokkal később. De hát nagyon jól tudjuk, hogy azért, hogyha megnézzük például, ha már itt tartunk az öngyilkossági számadatokat, félelmetes számadataink vannak, és a 14 és 18 éves kor közötti öngyilkosok száma, vagy a kísérletek, ami még durvább, a kísérletek száma nagyon magas Magyarországon. Azt, hogy miért követi el, itt azért muszáj, hogy egy fogalmat becsempészünk, teljesítménykényszer. Na most nyilvánvalóan a gyerek nem támaszt maga ellen, magával szemben teljesítménykényszert. Valóban úgy tűnik például, ha már itt tartunk, hogy ezt a gyerek támasztotta, de a gyerek nem így születik, hogy teljesítménykényszeres lesz. Tehát nyilvánvalóan valaki támasztja, akinek ő meg szeretne felelni, aki neki a mintát adja.
Most tartunk egy kis szünetet, de maradjanak velünk, mert folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval az elfogadható viselkedésről, a magatartásról, és azt gondolom, hogy olyan dolgokat szeretnénk még átadni, amelyben segítséget tudunk nyújtani a szülőknek, hogy is kell bizonyos helyzeteket kezelni, hogy tudjuk a gyermekeinket a helyes útra terelni, hogy azt tudjuk mondani, hogy amikor kitesszük az óvodában, és azt mondjuk, hogy legyél jó, akkor a gyerek tudja azt, hogy mit jelent jónak lenni. Jöjjön most egy kis zene, tartunk egy kis szünetet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval. Fontos dolgokat említettünk itt meg az agresszióval, az agresszió kezelésével, illetve azzal, hogy mit is jelent az agresszív viselkedés. De bennem egy különleges kérdés fogalmazódott meg, mert itt az óvodában azért látom, a fiúk, lányok között van eltérés. Jól látom, én ezt jól érzékelem, van a nemek között az agresszió tekintetében valami fajta eltérés?
Igen, abszolút jól látod, kimutatták, kutatások voltak, most azt hiszem ez 2006-ban voltak utoljára ebben a témakörben viszonylag nagy számban kutatások, és egyértelmű volt, hogy például a fiúknál sokkal gyakoribb a fizikális erőszak, tehát ugye nem véletlenül, a lányoknál pedig a verbális erőszak.
Nem leszek a barátnőd?
Így van, így van, így van. Tehát ez nem is szokott pölcserélődni. Tehát nagyon érdekes, hogy már itt a gyerekek hozzák a nemek közötti különbséget. Tehát ugye a fiúknak ugye az erősség, mint főszegmens, a lányoknál a verbalitás, a kommunikáció, mint főszegmens. Bizony, és azért ne felejtsük el, hogy nem feltétlenül az az agresszív, aki a másikat megveri. A verbális agresszió is nagyon-nagyon erős, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy egészen odaig tud menni ez az egész, hogy lelkileg képesek vagyunk megnyomorítani a másikat. Nem emeltük mi föl a kezünket rá, csak éppen tönkretettük a lelkét, meg az életét. Tehát, és abban az az igazság, hogy azért a nők tisztelet a kivételnek, de azért inkább így mondanám, hogy vannak olyan hölgytársak, akik azért nagyon elő tudnak járni, mert nagyon széles tárházzal rendelkeznek, de a mi ismerési körünkben hála Istennek ilyen azért nincsen, de azért nagyon sokat láthatunk filmeken, és nagyon sok adaptáció születik ebből a témából. Ez sajnos kimeríthetetlen, hogy ebben mi élen járunk, mint nők, sajnos.
Ez függ valamitől?
Hát igen, ennek azért szintén a hátterét muszáj megnéznünk, tehát megint vissza kell csatolnunk, hogy miért lesz valaki, miért választ ilyen stratégiát, tehát akár egy hölgy, vagy akár egy férfi miért ezt választja, tehát milyen minta volt korábban előtte, mit látott, hogyan szocializálódott. Tehát már megint itt vagyunk, hogy itt, hogyha egy generáció elkövet egy hibát, én ezt merem mondani, hogy ezt minimum 2-3 szenvedi, addig, amíg valaki nem tesz pontot a végére. Tehát nagyon-nagyon nagy felelősség van itt a gyereknevelés terén, mert meghatározzuk az unokáink életét is ezáltal. És lehet azt mondani, nem kell nekem ezzel foglalkozni, meg egyik nap eltelik a másik után. Csak akkor, amikor mondjuk 70 évesen visszanézünk az életünkre, és nem lesz egy ember, aki egy pohár vizet adjon nekünk, mert a gyerekeink soha nem fognak ráérni, akkor azért ott csak el kell gondolkodni, hogy miért nem érnek ezek a gyerekek rá. Mert hogy mi vagyunk a minták, tehát minket követtek. Lehet, hogy én sem értem rá.
Igen, ezek furcsa dolgok, és most ugye háttérről is beszélgetünk, de nem szabad elmennünk, azt gondolom, a társadalmi tényezők mellett, és ki kell mondani, hogy bizony ma olyan világot élünk, hogy...
Ma olyan világot élünk, hogy a társadalmi és a családi problémák egyre súlyosabban érintik, szerintem most már az egész személyiséget, én ezt kimerem jelenteni. Tehát addig, amíg az 1970-es években kellett 2-3-5-6-8 dologra figyelni, például egy családapának vagy egy családanyának, most tulajdonképpen párhuzamosan kell jónak lennünk bizonyos területeken, hangsúlyozom, párhuzamosan. Nem kell csodálkozni azon, hogy ott a szerepkonfliktus, mint olyan, amikor nem tudja eldönteni egy anya vagy egy apa, hogy mi a legfontosabb, mert mindenhol maximálisan szeretne megfelelni, és egyszerűen az a vége, hogy tulajdonképpen széthasad ebben, idézőjelesen is, vagy akár képletesen is, vagy akár szó szerint is, mert mindenhol jó akar teljesíteni, és mindenhol ott a limit, amit meg kell ugrani, és mindenhol ez ömlik felénk a médiából is, akár hogy tökéletesnek kell lenni, és milyen játszikönnyedséggel el lehet ezt érni, akkor, amikor valaki megszülte a gyerekét, akkor 2 hónapon belül legyen fantasztikus és bomba alakja. Ezen közben kívánatos hölgy, ezen közben fantasztikus szakácsművész, és egyébként meg a maradandó időben meg igen jó lenne, hogyha dolgozna már be otthonról, mert online be lehet dolgozni, és akkor azon kapjuk magunkat, hogy nem tudunk ezeknek megfelelni. Ez az egyik része. A másik az, hogy abszolút egy olyan értékválságban élünk, amiről eddig is beszélgettünk, hogy azok az értékek, amiben mi szocializálottunk és fölnőttünk, ez a kérem, köszönöm, tisztelet az idősek felé, ezek most már nem pozitív tulajdonságok, hanem úgy eltűntek az életünkből, és ezt muszáj visszacsempészni legalább a gyerekeinknek. Aztán itt ez a nagyon modern család, és ez a nagyon modern hozzáállás, hogy nem feltétlenül a klasszikus családról beszélgetünk itt, vagy hogyha nekem nem tetszik, akkor fogom, elválok, és szétesnek a családok. Nem próbáljuk megbeszélni, nem próbálunk kitartani a másik mellett, hanem úgy olyan lazultak ezek a kapcsolatok, és régen azért ezek fékek voltak. Nagyon jól tudjuk, hogy a mi nagyszüleinknél szinte elképzelhetetlen volt a válás. Én most nem azt mondom, hogy mindenki maradjon egy romlott kapcsolatba, de az, hogy egy-két edény csörrenés után én úgy döntök, hogy tovább állok, vagy tovább repülök, és ott hagyok minden csapot, papot. És itt most nincs olyan, hogy most férfi vagy nő, vagy a férfi csinálja inkább intenzívebben, vagy a nő dobja be hamarabb a töröl között. Én azt gondolom, hogy itt mind a két nemnek ezzel el kell számolnia. Tehát azért felelősségvállalás is van. Tehát azért, ha egy családba élünk, és teljesen mindegy, hogy most férj-feleség, én ott már családnak számítom azt, hogyha egy férfi és egy nő egy gyereket, vagy kettőt, vagy akárhányat nevel. Akkor azért, amikor eldöntöttük, hogy szeretnénk gyereket, azért nem 3 évre terveztünk, én feltételezem. Tehát itt azért a felelősségvállalás, amit mi nagyon erősítünk óvodáskorban, hogy mennyire szükséges, én néha még a felnőtteknél is kételkedve látom azt, hogy nem feltétlenül tudja. És nem feltétlenül érett, akár az apa szerepre, akár az anya szerepre, és ez jó, ha belső konfliktussá fajul. Én ennek örülök, mert akkor észrevesz, hogy valami nem stimmel. De vannak emberek, akik úgy élik le az életüket, hogy föl se tűnt, hogy nem nőtt fel a feladathoz, csak nem működik az élete. Tehát mondjuk azért ez sem egy egyszerű, aztán hagyjuk ezt az információs strádát, mert itt aztán, ami ömlik felénk, meg a gyerekeink felé, az aztán már minden, csak nem az, ami boldogulásunkat szolgálja, és nem arra intek, hogy most nem kell engedni a gyereket tévézni, mert mindent nem lehet megszűrni, meg nem lehet burokba nevelni, nem is kell, de azért vagyunk ott, hogy azért határok mellett kellene ezt működtetni, és azért ne villanypásztorként működjön azért a számítógép meg a tévé, legalább akkor el tudok menni ide oda moda, el kell menni, föl kell töltődni, meg kell teremteni a lehetőséget. De nem úgy, hogy a gyerekem 5-6 órát ül a tévé előtt, és válogatás nélküli műsorokat néz, és nagyon meglepődök akkor, amikor az óvónő azt mondja, hogy a gyerekem csúnyán beszél. Nem kell meglepődni ezen, mert valószínű ezt valahonnan hallotta, vagy felszette. Én nagyon tudom, hogy azt, és megértem, hogy rengeteg dolgot kell szem előtt tartani, és nagyon-nagyon nehéz a helyzetünk, de ha igazán szeretnénk jót tenni a gyereknek, akkor odafigyelünk, és ezeket megpróbáljuk kiküszöbölni. Még akkor is, hogyha nagyon nehéz a helyzetünk, mert rendkívül nehéz a helyzetünk. Ez biztos.
Nagyon érdekes dolgokat mondtál. Most tartunk egy kis szünetet, és a műsor befejező részében pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos része következik a műsornak, hiszen egy kicsit tanácsokkal szolgálnánk, egy kis segítséget nyújtanánk a szülőknek, hogy bizonyos helyzetekre hogy is kell reagálni, mi is a helyes magatartásmód. És azt is szeretném, hogyha kimondanánk, hogy mit is jelent jónak lenni. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk műsorunkat az elfogadható viselkedésről, arról, hogy hogyan is tudjuk a gyerekeinket megfelelő magatartásra nevelni. Azzal fejeztük be az előző részt, hogy segítséget szeretnék nyújtani a szülőknek, hogy milyen módszerekkel, vagy milyen lehetőségek azok, amik segíthetnek a helyes útra, a társadalmilag elfogadott normák, szabályok betartására nevelni a gyermekeinket. Mik is ezek a megoldási lehetőségek, vagy módszerek, amiket érdemes megfogadni?
Tehát ugye itt az agresszióról beszélgettünk, illetve hogy hogyan tudjuk túlélni ezt, vagy egyáltalán milyen módszereket tudunk erre kínálni. Talán az egyik, ami legfontosabb, ugye az asszertív hozzáállás mellett, bár ez is inkább odasorolnám, illetve az összes módszer ezt fogja körbejárni bizonyos más szemszögből. Úgy hívjuk ezt, hogy az ellentétes viselkedés, azaz, amikor elfogadjuk magát ezt az agressziót, a meglétét. Tulajdonképpen ez az asszertív hozzáállás, tehát úgy reagálunk rá, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. Nem engedjük, nyilván, tehát nem ez a helyzet, hanem próbáljuk a gyerek előtt föltárni, hogy miért helytelen az ő viselkedése. Hangsúlyozom, nem a gyereket bíráljuk, és nem azt mondjuk, hogy rossz vagy, mert ez megint egy olyan fogalom, amit a gyerek nem tud megfogni, hanem az, amit te tettél, nekem nem tetszett. És én itt neven nevezem, az, hogy széttörted a kis Juliskának a babáját, az egy nagyon rossz dolog volt, mert így szomorú lett a kis Juliska. Én nekem meg olyan rossz volt végighallgatni azt, hogy a szóvonéne azt mondta, hogy te ezt csináltad. Tehát én konkrétan megnevezem ilyenkor, meg is kell, hogy nevezzük azt a cselekedetet, amit a gyerek tett. De nem minősítem a gyerek személyét, ugye ez az a hozzáállás, amivel én elfogadom azt, hogy ez megtörtént, és azt is elfogadom, hogy most, és el is mondom, hogy látom, hogy te rosszul érzed magad ettől, és semmi baj, mert túl tudunk együtt jutni. Tehát én ezt megértem, hogy ő benne ez a dolog kialakult, és frusztrálja őt, de azért helytelenítem a cselekményt, amit elkövetett, úgymond a gyerek, vagy a cselekedetet, leginkább így. A másik, ami nem módszer, amikor ugye agressziót gerjesztek azzal, hogy nem igaz már megint, de módszer, hangsúlyozom, nem jól fogalmaztam, tehát módszer, csak nem pozitív módszer, amikor azt mondom, hogy nem igaz már, megint baj van veled, elegen van belőle, hogy te állandóan rosszul viselkedsz, mert megint ott van az a szó, hogy rosszul vagy jól, egyébként teljesen mindegy, a gyerek nem érti, tehát nem tud különbséget tenni, mert olyan tág fogalom az, hogy rosszul vagy jól. Ez nekünk egyértelmű, mert mi már tudjuk, ugye mi már végigmentünk azokon az erkölcsi skálákon, felnőttünk, tudjuk, hogy mit jelent, a gyereknek nincs a tárházába ez. Tehát ezt akár ne is mondjuk, meg jobb lenne, ha kiirtanánk ugye a szavaink közül, mert teljesen fölöslegesen használjuk. Aztán van még egy negatív módszer, mert azért a pozitívak között azért egy kis negatív azért legyen, hogy legyen egy tükör a szülőnek, amikor nincs más eszközöm, és vagy jutalmazom, vagy büntetem a gyereket. Tehát azt mondom neki, hogy ha jól viselkedsz, mert megint ez a fogalom, hogy jól, akkor megyek érted az óvodába, kapsz egy nyalókát. A legnagyobb hiba, amit el lehet követni, és ez lesz az ördögi érzékelőre a szülőnek, amit minden nap újra fog élni, mert a gyerek vagy megcsinálja, vagy nem csinálja. Egy idő után már csak annyi marad ebből az egészből, hogy nem fog semmit csinálni, nem is lesz vele baj se, de jót se tesz, mert igazából nem lesz motivált, de az biztos, hogy az első kérdés az lesz, hogy hoztál-e valamit. Tehát amikor ideig eljut a szülő, akkor el kell gondolkodni, hogy most tulajdonképpen kit is vár, a nyalókát vagy engem. Tehát azt a kérdést azért érdemes föltenni, mert nem feltétlenül jó. Illetve olyan belegondolni, hogyha nyilván az óvodában mi is ezt csinálnánk, akkor azért igen komoly készletekkel kellene, hogy rendelkezzünk, és nem feltétlenül lenne ez szerencsés. Tehát ezt soha nem kéne választani. Akkor inkább ne oldják meg jól a helyzetet, de ezt a fajta jutalmazás büntetést, ezt nem lenne szerencsés választani. És akkor, ha itt vagyunk, akkor tovább lépünk egy picit, és én azt mondom, hogy mindenféleképpen fontos lenne beszélnünk még egy fogalomról, ami megint az asszertivitás témakörébe tartozik, a mentalizáció. Hát a mentalista, mint fogalom, ez a tévében már biztos, hogy hangzatos, egyébként innen ered a szó is, amikor beleérzek a másik lelki világába, és szinte tudom a gondolatait. Ennek a képességnek a megtanulása egyébként egyáltalán nem bonyolult, hogyha figyelem a másik embert. És ezt már gyerekkorban el lehet kezdeni. Úgy lehet elkezdeni, hogy én olyan üzeneteket küldök neki, amiből ő tudja, hogy én együttműködök vele, és szinte minden gondolatát ismerem. És ezt a gyerekek egyébként óvodáskorban meg is fogalmazzák, hogy úristen, hát te honnan tudtad, hogy én erre gondolok? Hát nyilvánvalóan felnőttként kis figyelem, oda lehet hatni erre. Ez a mentalizáció, ez nagyon-nagyon fontos. És a következő módszer, ami szintén nagyon-nagyon hasonló, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon célra vezető, ez az úgynevezett restoratív módszer, ami nem más, mint úgy kezeli magát az agressziót, mint hogyha egy újjáépítésként élnénk meg. Tehát ebből csak építkezni lehet. Magyarul elfogadja az agresszió tényét, nem erősíti a gyerekbe, stratégiát mutat neki, hogy hogyan lehet ebből kikerülni, nem engedi el a kezét, segít neki lépésről lépésre előre jutni a felnőtt, asszertív módon, tehát ugye empatikusan megérti, hogy a gyerekben mi zajlik, megfogja a kezét képletesen is, és kisegíti ebből a helyzetből, és itt van a gondolkodásban egy új dolog, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy ő úgy gondolja az agressziót, hogy az egy pozitív dolog tud lenni azáltal, hogy abból a gyerek fejlődni tud. És ez egy nagyon-nagyon jó módszer, amikor nem keseredünk el az agresszió láttán, hanem egy lehetőségként éljük meg. Ez egy nagyon-nagyon jó és hasznos program és módszer, amire nagyon-nagyon szépen lehet fölépíteni és fölfűzni a saját elképzeléseinket, ha tudjuk, hogy hogyan szeretnénk megoldani ezt a problémát.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz, és most bennem megfogalmazódott egy kérdés, mert sokszor elhangzott az hátból az, hogy és azt én is így gondolom, hogy nem tudják a gyerekek, hogy jónak lenni. Mit jelent jónak lenni? Jó, rossz, hogy legyél jó. Honnan tudják a gyerekek, hogy mit jelent jónak lenni? Hogy tegyük tisztába ezt a mondatot, hogy mit is jelent, hogy ha azt mondom a gyereknek, hogy most legyél jó az óvodába, viselkedj rendesen, akkor hogy tudja ezt a gyerek teljesíteni?
Szerintem nagyjából tudja, mert körülbelül sejt, hogy az anyukája mit szeret, mert egyébként majdnem mindegy, hogyha azt mondtam, hogy akkor majd ma sütni fog a nap. Tehát igazán olyan információt nem jutott el a szülő a gyerek felé, amitől a gyerek világosabban látná, hogy mi az elvárás vele szembe. Tehát valószínűleg nem is fog megfelelni neki, meg egy idő után ez szlogán lesz, és a gyerek becsukja a fülét, és akkor megy tovább, és éli az életét. Igen, én is azt látom, hogy ezt nem kellene használnunk se, hanem konkrétan meg kéne fogalmaznunk, hogy mit szeretnénk. Már megint azt, hogy nyílt kommunikációval mondjuk el a gyereknek, hogy mi az elvárásunk irányába. Magyarul azt szeretném tőled kérni, hogy amikor érted ők az óvodába, csak azt halljam, hogy nagyon ügyesen játszottál a játékokkal, segítettél a barátodon, segítettél a dadus néninek, odafigyeltél, és megmondtad a megoldást, és okos voltál, és türelmes voltál. Tehát, hogy konkrétan fogalmazzuk meg azt, hogy mit szeretnénk tőle elvárni, és nem mondjuk azt nagy globálba, hogy legyél jó. A végére oda tehetjük, hogy és úgy hívjuk ezt, hogy jó viselkedés. Tehát ezt azt elmondhatjuk, de ne ezzel kezdjük, és ne zárjuk le. És ne törpe mondatokat mondjuk a gyereknek egy alannyal is, egy állítmánnyal, mert nem valószínű, hogy ezzel azért előrébb jutunk. Én úgy gondolom, hogy talán ez lenne a jó út.
Én azt gondolom, hogy ez egy tökéletes végszó volt, és én nagyon hálás vagyok neked, mert számomra is voltak új dolgok, ezek a módszerek között volt olyan, ami számomra is újdonság volt, és én nagyon szépen megkérnélek még, hogy segítséget nyújtottuk itt módszerekben, de csak röviden, hogy van-e olyan irodalom, amivel tudnál segíteni, vagy amit nagyon szívesen tudnál a szülők figyelmébe ajánlani, hogy ezt érdemes elolvasni, mert azt gondolom, hogy Vannak olyan szülők, akik igenis odafigyelnek és szeretnek utána járni. Csak röviden.
Hát rengeteg irodalom van, meg én mindenféleképpen azt mondom, hogy a Ransburg Jenő műveit azt fallják. Tehát tulajdonképpen mindenre választ kaphatnak. Én a Vekerdi Tamást is ajánlom, bár ez megosztja a társadalmat, nagyon sokat lehet szemezgetni, és nagyon igaz gondolatai vannak. Mindenféleképpen Atkinsontól jó lenne, hogyha egy kis társas lényt, egy kis, tulajdonképpen egy kis pszichológiát olvasnának. Csányi Vilmos, ő, aki rengeteg olyan dolgot ad nekünk, amivel szerintem többek lehetünk. Mindenféleképpen én ezt nagyon-nagyon jónak tartom. Illetve a Csíkszentmihályi Mihálynak van a Flow elmélete, ugye Amerikában él, nagyon-nagyon híres. Tulajdonképpen a pszichológia terén tett nagyot, hogy egyetem mi az a flow, és ez honnan jön, én ezt nagyon-nagyon tudnám javasolni. Hát aztán sorolhatnám még, mert itt Aronzontól kezdve végig tudnám tulajdonképpen vezetni, Bagdélmékén keresztül, Buda Bélánval folytatva. Az lenne a szerencsés, hogyha az interneten igényes olvasmányok után néznének, és neves olvasmányokat keresnének, nem feltétlenül beütöm, hogy gyereknevelés is, amit kidob. Tehát például odaírni, hogy magyar pszichológusok, mondjuk egy ilyen rákeresés, magyar gyermekpszichológusok is, nekik milyen könyveik vannak, de az öreg klasszikusokat szerintem meg kellene mindenképpen tartani, és ez lenne a jó irány ebben is.
Én nagyon szépen köszönöm neked a segítséget, és nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és várom a következő alkalmat, remélem lesz ilyen.
Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a továbbiakban, hiszen nagyon sok érdekes téma van még a tarsolyomban, ami a gyerekneveléssel és a gyermekeinkkel kapcsolatos. A műsor ismétlését meghallgathatják pénteken délután és szombat délelőtt, és az adás hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalbumába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Lovászi Márti voltam. Viszont hallásra!